A pályázatomban három palóc népmese feldolgozását mutatom be. Ezek a Bölcs öregember, a Lusta Jankó, illetve a Híres zsivány címet viselik. És azért ezeket a meséket választottam, mert úgy gondoltam, hogy ezeknek a meséknek a központi gondolata valamilyen olyan emberi, erkölcsi érték, vagy éppen társadalmi probléma, amely a mai világban nagyon meghatározó lehet. Ezeket a meséket 7., 8., illetve 9. és 10. osztályosok számára javaslom feldolgozásra, és ezzel azt a tévhitet szeretném eloszlatni, hogy a mesék csak kicsi gyerekeknek valók. Én úgy gondolom, hogy minden korosztály megajándékozható a mesékkel, csak attól függ, hogy milyen történetet adunk nekik ajándékba. Gondoljunk arra, hogy a kisebb gyerekek, illetve az alsó tagozatosok inkább a varázsmeséket kedvelik és tudják feldolgozni. 5., 6. osztályban azok a mesék kerülhetnek előtérbe leginkább, amelyek az ember és a természet kapcsolatáról szólnak, az állatmesék, a hazugmesék, és saját tapasztalatból mondhatom, hogy nagyon szeretik ezeket a történeteket a gyerekek, illetve, amit most szeretnék bemutatni, a 7., 8. osztály, sőt a gimnazista korosztály, azokat a meséket tudja leginkább magáévá tenni, amelyekben a varázslás háttérbe szorul, és sokkal inkább valamiféle erkölcsi dilemma kerül az előtérbe. Tehát lényeg az, hogy a mesék, azok akárhány évesek vagyunk, hatnak ránk, és valamilyen módon meghatározzák a mi lelki fejlődésünket, vagyis hatnak a személyiség fejlődésre. És ha már a személyiség fejlődést említettem, hogyha a mesék személyiség fejlődésre gyakorolt hatását vizsgáljuk, lehet, hogy ezt rosszul használom, akkor nekem mindig egy idézet jut eszembe Lázár Ervintől, amely így hangzik. A világban mindenkire rá van bízva valami. Valami nagyon fontos, amivel el kell jutni az üveghegy elé. És aki az üveghegy elé akar jutni, annak ismernie kell testvérét, anyját, nagyapját. Tudnia kell, hogy az üveghegy vára mindenki előtt nyitva áll, csak szeretet és tiszta szív kell hozzá. Azt gondolom, hogy ebben az idézetben benne van minden, ami a népmesék lényegét jelenti. Miért? Azért, mert ugyanúgy, ahogy a mesehőse is elindul, szívében az atyai és anyai jó tanáccsal, tarisznyájában a hamuban sült pogácsával, kiállja a próbákat, és a végén eléri a célját, vagyis eljut az üveghegy vára elé, ugyanez jellemző a mi életünkre is. Csak akkor tudjuk elérni a céljainkat, csak akkor tudjuk teljesíteni az álmainkat, és tudjuk kiállni a próbákat, hogyha tudjuk azt, hogy honnan, kiből, miből származunk, hogyha ismerjük a gyökereinket. És a népmesék pontosan ezt adják nekünk, gyökereket, hogy szárnyalhassunk. És mielőtt még a népmesék feldolgozására rátérnék, tényleg nagyon röviden arról, hogy ezek a népmesék hogy is hatnak a gyermeki lélekre, és nem csak a gyermeki lélekre, hanem úgy gondolom, hogy korosztálytól függetlenül mindenkire. Az a gyerek, akinek kicsi korától kezdve nagyon sokat mesélnek, sokkal színesebben éli meg a világot. A fantáziája, a képzelete kitárul, és ez nem csak a beszédében, az írásában mutatkozik meg, hanem a manuális tevékenységeitől kezdve minden ezt tükrözi. Ezek a gyerekek, mivel sokkal jobban tudnak kommunikálni, könnyebben beilleszkednek a különböző közösségekbe is. Ezt láthatjuk az iskolai közösségek esetében, de a későbbiek során a családjukban a kommunikáció másmilyen lesz, illetve a szűkebb és tágabb társadalmi közegekben is jobban megtalálják az illeszkedési pontokat. Azáltal, hogy beleképzeljük magunkat egy mesehős helyzetébe, az empátiánk, az érzelmi intelligenciánk is fejlődik, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen ha belegondolunk, az érzelmi intelligenciának ugye három fő összetevője van. Egyrészt, hogy tudjam kifejezni a saját érzéseimet, gondolatomat, örömömet, bánatomat, nem mindenki képes rá. A másik, hogy észleljem a másikat, ő mit érez. És a harmadik, hogy ennek függvényében megfelelőképpen reagáljak rá. Aki ismeri ezt a hármast, akinek fejlett az érzelmi intelligenciája, az megtalálja a kapcsolatokat az emberi társadalomban. Tehát a boldogulásunkat szerintem nagyon nagy mértékben meghatározza. A mesék segítenek az önmegvalósítás folyamatában is. Hiszen a mesehős megtanít arra, hogy a kitűzött célokat csak akkor fogom tudni elérni, hogyha sok kis apró lépést teljesítek. És lehet, hogy a lépéseim során kudarcok fognak kísérni, nehézségekbe ütközöm, de akkor is végig kell vinnem ezeket a próbákat, mert csak így fogom teljesíteni a célomat. Gondoljunk például arra a mesehősre, aki azt kapja célként, hogy mássza meg az égigérő fát. Hát nem hallottuk még azt, hogy az égigérő fa közepén megáll, és azt mondja, hogy hú, de nagyon elfáradtam, nem fogok tovább mászni, itt maradok. Tehát a mesehős megtanít a fegyelem, figyelem és türelem hármasára. Tehát, hogy legyünk kitartóak az életünk során. A mesék pozitív szemlélete meghatározza az értékrendünket is. Azt, hogy tudjunk körülni a körülöttünk lévő apró dolgoknak is. És a sok kicsi sokra megy elvét követve, hogyha megtaláljuk ezeket az apró kis öröm-gyöngyforrásokat az életünkben, akkor másképp lesz, más viszonyt fogunk kialakítani a körülöttünk lévő világgal. A mesék megtanítanak arra is, hogy higgyünk a csodákban, vagyis hogy merjünk kilépni a komfortzónánkból. Csak akkor fogunk elérni, akkor válhatunk sikeressé a saját életünkben, hogyha merjük vállalni a nehezebb kihívásokat is. A mese pontosan erre tanít meg, hogy mi is lehetünk a saját sorsunknak a varázslója, vagy éppen másnak a jótevő tündére. De miért is válnak könnyen befogadhatóvá ezek a mesék? Kisebb, illetve később nagyobb korban is. Azért, mert a mesék örökérvényű kérdésekre keresik a választ, és soha nem úgy, hogy ezeket nyíltan kimondják, hanem mindig rejtett üzenettel, sugallatszerűen. Mindenki egy adott történetből annyit vonatkoztat magára, amennyit az ő személyisége, vagy éppen a lelki állapota megenged. Ha megnézzük, a meséknek a felépítése nagyon egyszerű. Ugyanarra a kaptafára épülnek, van egy meghatározott hiányhelyzet, végigjárjuk a próbákat, és a végén egy kielégítő megoldással zárul. Nagyon fontos az is, hogy azáltal tudjuk beleképzelni magunkat egy mesehős sorsába, hogy ezek a mesehősök nem egyéni vonásokat közvetítenek, nem ambivalens személyiségek, hanem típusok, tehát vagy jók, vagy rosszak. Emellett névtelenek, vagy éppen annyira általános nevük van, hogy Jankónak, Jánosnak hívják a mesehőst, és ez is segít abban, hogy azonosulni tudjunk egy-egy ilyen mesehőssel. És amit nagyon fontosnak tartok, az a modellfunkció. Bizonyára sokak számára ismert Boldizsár Ildikó neve és az ő Meseterápia című könyve, ami szerintem egy fantasztikus alkotás. Ő felnőtteket, de gyerekeket, fiatalokat is gyógyít a mesékkel, mégpedig úgy, hogy egy kedvenc mesét kell vinni neki. Ő bele kell képzelni magát a páciensnek, annak a hősnek a szerepébe, aki a legközelebb áll hozzá, és ő a mesével gyógyít. Lehet, hogy ez hónapokig tart ez a folyamat, de mindenképpen hatékony. Boldizsár Ildikó ebben a könyvében a meséknek 9 funkcióját írja le. Ezek közül az egyik a modellfunkció. Vagyis ez annyit jelent, hogy a mesék kész megoldási javaslatokkal szolgálnak egy-egy konfliktus helyzet vagy bármilyen probléma megoldására. És mivel a mesék képszerűségük miatt nagyon könnyen előhívhatók, ezért felidézhetők a mindennapi élet során is. És végül, de nem utolsó sorban, minden mese egyfajta lelki-szellemi tréning. Mert azáltal, hogy belehelyezkedünk egy mesehősnek a sorsába, és vele együtt legyőzzük a gonoszt, és itt nem csak arra gondolok, hogy sárkányt, hanem bármi más negatív tulajdonságot, ami akadályoz bennünket a célunk elérésében, a mesében tulajdonképpen előjátsszuk azt, amit később a valóságban megvalósíthatunk a saját életünk során is. És akkor rátérnék azokra a mesékre, amelyeket én választottam feldolgozásra. Mindegyiknek a középpontjában egy-egy erkölcsi dilemma, vagy éppen társadalmi probléma áll. A bölcsöregembert azért választottam, mert nagyon jó példa a különböző generáció közötti kapcsolatnak a létrehozására. Vagyis arra, hogy az időseket tiszteljük, és hogy vegyük észre azt, hogy mit adhatunk egymásnak. Mi mit adhatunk egy idős embernek, és ő mit adhat nekünk. Mert ez a kölcsönös kommunikáció, majd látjuk a mese kapcsán is, hogy sok jó dologra vezethet rá minket. A második mese a Lusta Jankó. A lopás elutasítását állítja a középpontba. Vagyis azt, hogyha elkövetünk olyan dolgot, amiből a másiknak kára származik, lehet, hogy az igazságszolgáltatás útjában nem kerülünk, de a lelki ismeretünk elől soha nem menekülhetünk, és ez egy nagyon fontos dolog. A harmadik, a híres zsivány, a cigányság problémáját állítja előtérbe. Arról szól, hogy hogyan lehet leküzdeni az előítéleteket, és hogy mennyire kitartó és elszánt munka kell ahhoz, hogy ez végül megvalósuljon. Tényleg csak egy-két gondolat erejéig, hogy milyen módszerekkel dolgoztunk a gyerekekkel. Én 3 módszert tartok nagyon jónak, és az eddigi tanítási munkám során én ezeket alkalmazom, és nagyon hatékonynak gondolom őket. Az első a kritikai gondolkodás, amely a ráhangolódás, jelentésteremtés és reflektálás modelljére építve az új ismereteket a meglévő élményekhez, tapasztalatokhoz köti, ezeket összegyúrva a végén, a reflektálás szakaszában hasznosítja oly módon, hogy hogyan lehet ezt a mindennapi életben kamatoztatni. Megtanít továbbá arra is, hogy nyíltan kimerjük mondani a véleményünket, és ez a vélemény nyilvánítás ne csak egy ilyen pusztába kiáltott szó legyen, hanem érvekkel tudjuk alátámasztani a gondolatainkat. A kooperatív csoportmunka a mai világban, tehát szerintem elkerülhetetlen. Ugyanúgy, ahogy a mesehősök is összefognak, ez is az együttműködésre épít, és arra tanítja meg a gyerekeket, hogy vállalják a felelősséget nem csak a saját, hanem a közösség munkájáért. És a harmadik pedig a drámapedagógiai technikák alkalmazása, ami nekem mindig bejön, és nagyon-nagyon hatékony módszernek tartom, amikor beleképzeljük magunkat valakinek a helyzetébe, vagy valakiknek a helyzetébe, és megtanuljuk azt, hogy több nézőpontból is szemlélhetjük ugyanazt a dolgot. És akkor jöjjenek a mesék. Mindegyik mesefeldolgozásból kiemeltem technikákat, méghozzá ez a hármas érvényesül, hogy ráhangolódás, jelentésteremtés és reflektálás. Minden egyes mesefeldolgozás egy személyes élményből vagy tapasztalatból indul ki. Aztán a mesehőssel végigjárjuk a mese útját, és a végén pedig visszatérünk megint a mindennapi helyzetünkbe, a mindennapi életünkbe, hogy ott miképpen tudjuk a hallottakat, illetve az olvasottakat hasznosítani. A ráhangolódás röviden, nagyon röviden a mese arról szól, hogy van egy fiatalember, aki katonának áll, a katonaidő hosszú idő, a szolgálati idő körülbelül 3 év, ezért el kell válnia hosszabb időre a feleségétől. Lejár a szolgálati idő, hazaindul, és közben betér egy házikóba, ahol találkozik egy öregemberrel. Az öregember pedig mond neki 3 tanácsot, 3 aranyért, majd arra is sor kerül, hogy elmondja, mi ez a 3 tanács, mert érdemes, és azt mondja neki, hogy ezzel a 3 tanáccsal te boldogulni fogsz az életedben, mert iránymutató lesz a számodra. A mesére való ráhangolódás úgy történt, hogy arra kértem a gyerekeket, fejezzék be a nyitott mondatot, bölcs ember az, aki ... És kijön, tehát minden egyes esetben kijön az, hogy az idősek, a nagypapa, az idősebb embernek a tapasztalata, a bölcsessége, az itt mindig megjelenik. A jelentésteremtés fázisában, itt még szeretném elmondani, hogy ezeket a feladatokat mind csoportmunkában dolgoztuk fel. Szeretném kiemelni a levélírást. Például a seregben töltött 1 év után a férj levele az asszonyhoz. A fiúkat kérte meg erre a feladatra, illetve a lányokat fordítva, hogy az asszony levele a férjhez. És ezt azért tartottam fontos feladatnak, mert nagyon jól rámutat a távkapcsolatok nehézségére, hogy milyen lelki küzdelmeket kell végigjárni ahhoz, hogy egy házasság megmaradjon úgy, hogy éveken keresztül nem találkoznak a házastársak. A következő feladat már rögtön erre utal, egy Venn diagram, ugye 2 kör, amely metszi egymást, fizikai és lelki próbák összegyűjtése a férj, illetve a feleség szempontjából. Illetve a harmadik, egy kis csoportos jelenet, a feleség beszélgetése a barátnőjével a férj távozása után 3 évvel. Ez arra világít rá, hogy ahhoz, hogy leküzdjük a lelki nehézségeket, a problémákat, mindig szükség van mentőövekre. És ez a mai világban úgy gondolom, hogy ami kiránt bennünket a mély gödörből, azok a társas kapcsolatok, illetve az emberi kapcsolatok. Meg kell találni azt az embert, aki tud segíteni abban, hogy ebből a mély gödörből kimásszunk. És akkor a 3 tanács, ez is egy csoportnak a feladata volt, tanács, élethelyzet, illetve élethelyzet, amikor a legény hasznára vált az előbb említett 3 tanács, illetve mi a tanulság ez a mi életünkre vonatkozóan. Nagyon röviden az első tanács, tudom, hogy nagyon kicsi, úgyhogy akkor inkább felolvasom. Kinek mi szép, szép az annak. A mese hőse hazafelé menet találkozik egy loncsosfülű szamárral, és egy szép lányjal, akit ott enyelegnek egymással. Mindenki undorítónak tartja, neki viszont eszébe jut az öregember tanácsa, és nem szégyeníti meg őket. A jóságával megmenti ezt a loncsosfülű szamarat, ugyanis királyfivá változik, és egy zacskó aranyat kap tőle. Tanulsága számunkra, ne ítélkezzünk meg gondolatlanul. Megy tovább. A második tanács az öregembernek, amit van, soha el ne tagad. útközben találkozik rablókkal, és megkérdezik, hogy mi van a zsákodban. Katona, és hát eszébe jut ez a tanács, hogy amit van, soha el ne tagad, megmondja, hogy egy zacskó arany. Mivel ütött kopott a katona, nem hisznek neki a rablók, ezért tovább engedik. Vagyis az igazság kiment a bajból. És a harmadik, az esti haragot hagyd reggelre. Hazamegy, a fiatal ember benéz az ablakon, és azt látja, hogy a felesége egy fiatal férfit ölelget, és neki adja a kedvenc puskáját. Legszívesebben leszidne az asszonyt, nem ezt teszi. Hazamegy, ridegen fogadja a feleségét, de nem szól semmit. Reggel felkelnek, és megkérdezi tőle, hogy hol van a kedvenc puskám, mire a fiatalasszony elmondja, hogy odaadtam az öcsémnek, hogy biztonságban legyen. Vagyis ne legyünk forrófejűek, megmenti a házasságát az öregember harmadik tanácsával. A reflektálás szakaszban arra kértem a gyerekeket, hogy ezekre a tanácsokra építve egy-egy élethelyzetet mutassanak be jelenetek formájában, illetve házi feladatként egy értékfelhő készítésére, ami annyit jelent, hogy gyűjtsék össze azt a 4-5 értéket, amelyre szerintük leginkább szükség van az életben való boldoguláshoz, és ezt készítsék el valamilyen grafikai formában. A következő mese a Lusta Jankó, a nevében is benne van, hogy egy lusta fiatal emberről szól, aki úgy dönt, hogy nem dolgozik, helyette inkább lop. Hiába figyelmezteti a szomszéd asszony, hogy megáll Jankó, majd a lopott holmi rád kiabálja a bűnödet, Jankó nem törődik vele, és egyre többet lop, ellopja a szomszéd a falunak a falu egyik lakójától a csirkét, a másiktól a ludat, a harmadiktól a faliórát, és így tovább. Nézzük a feladatokat. A ráhangolódásnál az volt a gyerekek feladata, hogy közmondásokat kellett bemutatni némajátékkal. Például ugye itt van az, hogy a lelkiismeret ezer tanú. Nem baj, hogyha ezek a közmondások olyanok, amelyeket ők még nem ismernek, mert gyönyörű szépen akár az activity játékhoz hasonlóan szavanként is el tudják mutogatni, és a jelentésük pedig, és maga a közmondás is ismerté válik ezáltal. A szöveget jóslással ismertük meg, ami annyit jelent, hogy nem egyszerre olvassuk el az egész mesét, hanem szakaszonként. És minden egyes szakasz után megkérdezem azt, hogy mit gondolsz, hogy mi hogyan fog folytatódni a mese. Miből gondolod, hogy ez lesz a folytatása? Kis csoportos jelenet, amit kiemelnék még a feldolgozásból. A mesében csak az van, hogy az szomszédasszony az, aki Jankót le akarja beszélni a lopásról. Én viszont beletettem egy csavart, és azt mondtam, hogy feltételezzük, hogy többen is voltak, akik Jankót a jó útra akarták téríteni, és arra kértem a gyerekeket, hogy játsszák el ezt. Tehát Jankó és a legjobb barátja a kocsmában, Jankó és a plébános, vajon mit mondhat a gyóntatószékben, és Jankó és Julis az esti holdfényben. Fantasztikusan jó kis jelenetek születtek, tehát én nagyon jót szórakoztunk közben is, miközben ezeket megalkották a gyerekek. És a harmadik feladat, amit kiemelnék, Jankó álomképei. Meg kellett jeleníteni Jankó álmát mégpedig úgy, hogy a lopott tárgyak köré csoportosultak ezek az álmok. Ugyanis egy idő után, miután Jankó a talicskával tolja haza a legújabb szerzeményét, a bírónak a disznaját, egyszer csak elkezd nyikorogni a talicska, és azt mondja, hogy úgyis csak elcsipnek, úgyis csak elcsipnek. Aztán Jankó tovább menekül, az óra bemenekül a házba, az órától ezt hallja, hogy loptak, loptak. És így folytatódik tovább, a végén Jankó kifut már a világból, de ott is csak azt hallja, hogy fuss tolvaj, fuss. Tehát ezek közé a lopott tárgyak köré kellett ezeket az álomképeket létrehozni hangeffektekkel. És hát a képek azok úgy lennének jók, hogy, tehát, hogy látjuk őket, de két fényképet azért elhoztam itt az első képnél. Például láthatjuk azt, hogy Jankó menekül a lelkiismerete elől, és körülötte a lopott tárgyak, amint éppen a bűnét kiabálják rá. Tehát nagyon, itt is nagyon-nagyon kreatív megoldások születtek. És ugye a mese úgy fejeződik be, hogy világgá megy, de én egy kicsit így tovább szőttem a történetet, és azt mondtam, hogy Jankót utoléri az igazságszolgáltatás, rendezzünk egy bírósági tárgyalást. Két csoportra osztottam a gyerekeket, vádvédelem, és el kellett mondani, vajon mi szól Jankó mellett, illetve mi ellene. Nagyon sokfajta megoldás született, tehát a védelmében például az, hogy lehet, hogy a szülei nem tanítatták őt, és nem tett szert semmiféle foglalkozásra, a vád pedig, tehát ott pedig rengeteg mindent fel lehetett sorolni. Az utolsó szó jogán Jankó is megszólalhatott, ez úgy nézett ki, hogy egy széket tettem középre, és arra kértem a gyerekeket, hogy aki szeretné Jankó helyzetébe képzelni magát, az kihangosíthatja a gondolatait. És akkor bárki odalép. Ezt bármilyen órán egyébként nagyon-nagyon jól lehet használni, és a gyerekek rendkívül élvezik. A végén pedig közösen egy ötletbörzét rendeztünk, és összegyűjtöttük azt, hogy hogyan is, tehát hogy milyen büntetéseket kaphatna Jankó. Itt aztán minden volt, tehát a több hónapos szabadságvesztéstől kezdve, hogy dolgozza le a lopott tárgyak értékét, tehát sok minden. És a reflektálás a végén, 3 évvel az ítélet megszületése után Jankó ül egy fa alatt, és vajon mit gondolhat magában? Érdekes volt, hogy a gyerekek őszinték, de hogy senki nem gondolta azt, hogy igen, jól tette, hanem. Tehát a mesehőssel együtt így belefáradtak már a sok hercehurcába, és az jött ki a végén, hogy most már aztán eleget dolgoztam, ledolgoztam az összes dolgomat, amit eddig elkövettem, most már valami tisztességes munka után kellene néznem. Tehát, hogy a lopás az nem éri meg. És a harmadik mese, a híres zsivány, amely egy cigánylegényről szól. Ez a cigánylegény vállalkozik arra, hogy a király által felkínált 3 próbát kiállja. Ez a 3 próba, hogy lopj el az istenlóból a lovat, lopj el a királyné kezéről a gyűrűt, és a harmadik, hogy lopj el a király papját az oltár elől. Nagyon sokan jelentkeznek, senki nem tudja teljesíteni, és végül megjelenik egy cigánylegény, és a király csak legyint, hogy ó, egy cigány biztos, hogy képtelen rá. A cigánylegény viszont kiállja a próbákat. A ráhangolódásnál egy fürtábrát készítettünk a cigányságról, és itt sajnos tényleg az jön ki, hogy a cigány kultúra, a tehetséges cigányok, és még folytathatnám tovább, ez az oldal kevéssé domborodik ki, hanem az, ami megjelenik, az az előítéletek és a bűnügyek, tehát ez az, ami először a gyerekek fejében megfogalmazódik. Úgyhogy ezen a téren ez való igaz, hogy rengeteg mindent kell tennünk annak érdekében, hogy valamiféleképpen más képet alkossanak. A jelentésteremtés fázisából emelnék ki néhány feladatot, amit szintén úgy gondolom, hogy több órán is lehet hasznosítani, ez a vázlat, mégpedig egy történetpiramis formájában. Mivel a mese sok kis apró eseményből tevődik össze, szövevényes, ezért elsősor a főszereplő neve, a második szó a két szó jellemzés. A lényeg az, hogy a vázlat úgy fog kijönni, hogy minden egyes sorba egyel több szót kell írni, és egy történetpiramis formát fog majd ölteni a végén. Néhány drámajáték ebből a meséből. A cigánylegény arcai állóképek, ahogy az egyes próbákat kiállja. Illetve, ami érdekes feladat, vagy még érdekesebb feladat, a király állarca mögé bújva a gyerekeknek ki kellett mondani a király gondolatait az egyes próbák után. Tehát ugye tudjuk azt, hogy a király a mese elején elítélte, mert cigány, ezt a legényt. Mit gondolt magában, amikor az első próbát teljesítette? Mit gondolt, amikor a második próbát, és a végén, a harmadik próba után ki is mondja még a mesében is, hogy nem gondoltam volna, hogy egy cigánylegény lesz az utódom, de mégis te vagy a legderekabb legény a világom. A mese úgy fejeződik be, hogy a cigánylegény megkapja a királylány kezét, és nagy lakodalmat csapnak. Én viszont tettem bele egy csavart, és tovább gondoltuk a mesét. A cigány legényt válaszút elé állítottuk, vagyis azt találtam ki, hogy feltételezzük, hogy a cigány legény azért teljesítette ezeket a próbákat, mert Maris, aki az udvarlója, Pipogy a fráternek nevezte, és azt mondta, hogy ő egy semmire kellő ember, és a cigány legény bizonyítani akart. Most azonban megkapta a királylány kezét, de ugyanakkor ott van a kedvese is, akit szeret, vajon melyik utat fogja választani? Érdekes volt, tehát arra kértem a gyerekeket, hogy két csoportba álljanak, kivelyik mennyasszonyt választaná, és megoszlott. Tehát, hogy mind a két oldalra. Egyrészt tehát a saját kultúrától sem akart elszakadni, másrészt a gazdagság is vonzotta, tehát ahány gyerek annyiféle megoldás született ezen az úton, és a végén pedig pohárköszöntőt mondott ez a cigány legény, vagyis poharat adtam a gyerekek kezébe, és aki a cigány nevében szívesen elmondta volna a gondolatait, az megszólaltathatta. És házi feladatként adtam képek, anyagok gyűjtését a cigány kultúráról. És ezzel tulajdonképpen ez a mese megalapozná a beszélgetést a cigányság kultúrájáról, a cigány emberekről, az előítéletekről, és még folytathatnánk tovább. Ezt mindenképpen, akármilyen ezzel kapcsolatos témát vagy mesét veszünk, ezt mindenképpen meg kell lépni. Van egy nagyon aranyos kis mese, a Nap gyermekei. Ez az 5. osztályos irodalomkönyvben található, nagyon, nagyon édes mese, és utána is, tehát az 5-esekkel is annyira intelligensen el lehet erről a témáról beszélgetni, hogy szerintem, tehát ez semmiféleképpen ilyenkor nem szabad kihagyni, mert különben lezáratlan marad a dolog. Végezetül a felhasznált szakirodalmat villantanám fel, de nyilván, hogy ezt most így gyorsan nem lehet így végigkövetni. Záró gondolatként csak annyit mondanék el, hogy preventív eszköz van a kezünkben a mesék által. Tehát rengeteg dologra megtanítanak, rengeteg dologra nevelnek észrevétlenül, tehát ezek rejtett üzenetek. Éppen ezért fontos, hogy megajándékozzuk vele nem csak a kisebb korosztályhoz tartozó gyerekeket, hanem az idősebbeket is, és ők nem fogják ezt elutasítani, annál is inkább, mert mivel a varázslás ugye háttérbe szorul ezeknél a meséknél, ők úgy fogják fel, mint egy jó pofa történetet, vagy egy jó kis történetet, amit közösen feldolgozunk. Úgyhogy én mindenkit erre szeretnék biztatni, hogy neveljünk és tanítsunk a mesékkel, és hát ne felejtsük el, hogy az Üveghegy vára mindenki előtt nyitva áll, csak szeretet és tiszta szív kell hozzá. És nagyon szépen köszönöm a figyelmet.